A labdarúgásban itthon egyelőre szünet van, és talán műsorunkkal egy időben sorsolják ki a párosításokat a bajnokságban. Fehér Csaba, a Marosvásárhelyi SE koordinátora, viszont ugye ifjúsági korú játékosokkal foglalkozik a klub. Nálatok is szabadság van?
Igen, hétfőtől mi is szabadságon vagyunk egész augusztus 3-áig.
Mit történik ilyenkor az edzők életében, vakáció alatt?
Hát az edzők életében egy rövid vakáció, egy rövid pihenő. Azért mondom, hogy rövid, amikor már nem vér több bele. Családdal foglalkoznak, meg egy kicsit kilazítanak, meg ott ülnek egy szeretett körben a gyerekeik, meg párjuk mellett. És körülbelül egy 10-12 nap múlva akkor már elkezdődik az új szezonra való felkészítési program összeállítása, egyeztetések, igazolások, úgyhogy ott már az edzők meg a klub vezetősége ott már munkába áll rendesen.
Hány gyerekkel foglalkoztatok ebben a lezárult szezonban?
Több mint 350 gyerekkel, sok korosztálya, sok bajnokságban résztvevő csapattal, úgyhogy a legnagyobb korosztálytól a legkisebb korosztály, U19-től U6-os korosztályig mindenki kivette részét a munkából.
Ugye a korábbi esztendőkben felnőtt csapata is volt a klubnak, ez sajnos megszűnt. Mennyire segített ez be, mondjuk úgy, az ifjúság nevelésbe, hogy nem kellett egy felnőtt klubra figyelni, és fizetni végül is?
Hát igazából egy nehéz pillanatból indultunk újra a múlt nyáron, átszerveztük egy kicsit a prioritási sorrendet, ekkor döntöttük, hogy a felnőtt csapatnak elengedjük a kezét, és nem lesz legalábbis egy ideig felnőtt csapat. Minden fókusz a gyerekekre, gyerekcsapatokra fordult, és ennek a nehéz pillanatból, amiben indultunk a múlt nyáron, ahhoz most tényleg örülünk, hogy így döntöttünk, mert a gyerekeknek a javára szolgált ez a döntés, és jó nagy lépéseket tettünk a gyerekek fejlődésében. Úgyhogy a nyarat úgy kezdtük, meg a szezont úgy zártuk, hogy nagyon jó eredmények, meg egyéni teljesítményeket mondhatunk a gyerekek részéről.
Mit tudnál kiemelni az eredmények közül?
Hát,
vagy melyikre vagytok a legbüszkébbek?
Hát egy csapat eredmények, úgyhogy az U16-os korosztályunk egy évvel és két éve fiatalabb csapat, ahol megnyerte a 8-as csoportot az országos bajnokságba, úgyhogy fiatalabbak vagyunk egy évvel, két évvel. Ez egy nagy teljesítmény, és azt mondhatom, hogy 7-8-9 játékosuk is ott van válogatottban, vagy válogatott közelbe. Meg olyan nemzetközi tornákon vettük fel a harcot, ahol világnevekkel találkoztunk, meg olyan csapatok, ahol tényleg hogy álom volt ellenük játszani. Ott igazi minőségi játékot tudtunk mutatni, és meg akár győzelmekkel is aratni ellenük.
Hol helyezkedik el Marosvásárhely és labdarúgó térképen jelen pillanatban a Marosvásárhelyi SE?
Most már úgy mondta, hogy ha országszinten beszélünk, akkor elég jó helyen vagyunk, mert nagyon sok elismerést kaptunk az évek során.
De van egy ranglista is az akadémiák között.
Igen, az hát igazából...
Csak ott azok a csapatok számítanak, ahol felnőtt csapat is?
Nem, hanem az országos bajnokságban résztvevő csapatok számítanak. Ott igazából évről évre változik most ez a rangsor, és ez a rangsor igazán nem mutatja a valóságot. Ott egy pontozási rendszer van, amit a szövetség évről évre változtat, évről évre próbál minél jobb helyzetbe hozni, hogy igazán az legyen, amit nem itt papíron bemutatnak a klubok, hanem az valóságban is meglegyen, és ott vagyunk a ranglista közepén.
Hiányzik egy felnőtt csapat a klubtól?
Jó, hogy legyen egy felnőtt csapat, az biztos, csak mindig prioritást le kell szögezni előre. Jó, hogy legyen, amire felnézni, jó, hogy legyen egy olyan felnőtt csapat, ahol a fiatalok játék lehetőséget kapnak és bemutatkozhatnak, de ezzel a klub most lépett előre, hogy egy olyan perspektíva programot indítottunk most a májusi hónap végén, amit a következő évekre egy olyan átmenetet tudunk képezni az utánpótlásba a felnőttben, ami olyan játékosok jönnek, akik stabilan be tudnak lépni a felnőtt fociba, nagyon-nagyon fiatalok.
Ugye Maradonatban van egy másodosztályú csapata, egy bizonyos ASEA, ez a sokadik ASEA most már a történelemben, amely hirtelen a semmiből ugye feljutott, nem jutott fel, bocsánat, mert ez rossz kifejezés, helyet talált magának a második ligában, Nyárátőnek a helyét vette át. Kacérkodott azzal is, hogy a rájátszásba kerüljön a másodosztályban, aztán végül nem jutott oda el, jelen pillanatban zajlik az átalakulás, ott is játékos mozgások vannak. Ugye én ott voltam azon a találkozón, ahol az ASEA, ez az új ASEA és a Marosvásárhelyi ESE megkötötték azt az egyezményt, amellyel együtt folytatják majd harmadik liga szinten, és megpróbálnak feljutni közös erővel másodosztályba, és majd később egy egészségesen építkező, hosszú távú, közép és hosszú távú projektet képzeltek el. Ehhez képest ugye az ASEA átvette a Nyárátő helyét. Ezt mennyire éreztétek ti árulásnak? Hiszen kezet ráztatok a polgármester előtt.
Igazából mindig a legfontosabb az, hogy a városnak minél magasabb szinten legyen csapata. Ez, hogy mi ebből kimaradtunk, ebből az úgymond, hogy először kérdet fogtunk, meg ez úgy nézett ki, hogy mi leszünk az, akivel stabilan egy folytonos fejlesztés lesz, és egyszer oda fogunk érni, és jött ez a lehetőség, hogy Nyárátőt. Igazán nem kérdeztek meg minket, hogy ez most helyünk jó vagy nem jó. Úgy döntöttek ki bizonyos emberek, hogy a városnak az jobb lesz, hogy egyből megkapja ezt a második osztályos szereplési jogot. Én azt mondom, hogy most volt ez a helyzet, megtörtént, akkor ebbe kellett beleállni. Még egyszer mondom, hogy az utánpótlásnál mindig prioritás volt, hogy olyan fiatalokat képezünk, akik a felnőtt focinak megfelelnek. Úgyhogy nem is tudom, hogy árulásnak nevezzem ezt, vagy hogy
egyáltalán a Marosvásárhelyi ESE-nek bármilyen kapcsolata vagy köze van ehhez az ASEA-hoz?
Mert olyan kapcsolatunk van, hogy beszélgetünk a fociról, beszélgetünk, hogy van egy második ligás csapatunk, de még egyelőre nem adtunk játékos, vagy nem volt felkérés, hogy most már azok a válogatott közeli fiatalok, hogy esetleg játék lehetőséget, vagy akár edzés lehetőséget kapjanak a felnőtt csapatta, de remélem, hogy a közeljövőben erre is sor fog kerülni.
De azt tudom, hogy a Marosvásárhelyi ESE felnőtt csapatából felnőtt csapatánál tevékenykedők közül jó néhányan ott vannak az ASEA-nál.
Igen, hát hogy nálunk nem maradt felnőtt csapat. Itt mind akármilyen szakmában azért most már megvannak az emberek, hogy ki milyen szinten tud jól teljesíteni, vagy tud jól dolgozni, akkor ott keresi mindig a munkát. Mi igazából mi erőségünk az utánpótlás volt, itt egyben maradt a csapat, és mindenki erre fókuszáltott, hogy nem jól, hanem nagyon jól végezzük a munkákat. Azok az emberek, akik a felnőtt csapat körül voltak, azok távoztak az ASEA-hoz, mert felkérték őket, hogy segítsék a felnőtt fociban őket, dolgozzanak együtt velük, úgyhogy ott vannak, gondolom, hogy jól is megy nekik ez a közös munka, igazából nem szoktunk erről beszélni, hanem inkább szakmázni a játékosokról szoktunk beszélni, úgyhogy sok sikert kívánok nekik, és teljesítsék a célokat.
Korrekt dolognak tartod, hogy egy csapat így kerüljön helyzetbe? Vagy átveszi egy másik csapat helyét? Mert ugye néhány csapat tiltakozott ez ellen. Ugye a Nyárátő nagyfába vágta a fejszéjét, és a polgármester úr, aki tulajdonképpen a csapat háta mögött állt elsősorban, rájött arra, hogy egy ilyen kisváros nem bírja meg ezt a lehetőséget, és így került szóba az, állítólag elég tetemes adóssággal adták át. Szó volt arról is, hogy az ASEA-t addig nem írhatják be, vagy nem írják be a második ligába, amíg ki nem fizetik azt az adósságot. Most az ASEA szerepel a listán. Biztos többet tudtok ti. Hát, de a kérdés az fennmaradt. Korrektnek tartod ezt?
Hát én azt mondom, hogy a sport az mindig a pályán kéne eldőljön az egész. Itt ez a jogszabályok, meg a rendszerek, meg itt mindig a Balkánon mindig érdekes, hogy mindig találunk egy kis kaput, keressük a rövidebbik útat, nem a hosszú távú építkezést. Ez engem is meglepett, őszintén mondom, hogy meglepett, hogy lehetséges ilyen csinálni. De ez, hogy biztos, hogy jogszerű volt, biztos, hogy a Román-Labdarúgó Szövetség elfogadta, akkor azt jelenti, hogy nem volt valami olyan dolog az egészben, miért nem. Én igazából attól tartottam, hogyha ez megengedték, egyszer megtörtént, hogy az ország többi területén is megpróbálkoznak klubok, hogy így átugorják, nem a pályán dőjön-e, hanem pályán kívül. Nem tudom, én még egyszer azt mondom, hogy a sport attól szép, hogyha akár a pályán, vagy a sportteremben, vagy akár a szemtől szembe dől el valami. De most van egy ilyen helyzet, ott vannak.
Végülis a szövetségnek egy pozitívum, hiszen egy olyan város érkezett vissza a hazai fociba, ahol 8000 ember látogatott ki az első mérkőzésen. Aztán fogytak a nézők, ugye, hogy az eredmények nem annyira jöttek majd a rájátszásban, az alsóházi rájátszásban egyre kevesebben voltak, de még így is az átlagos nézőszám azért elég rendes ott a második liga szintjén. Tehát a szövetségnek fontosak ezek a csapatok.
Igen, hát Marosvásárhelynek van múltja a focinak. A Marosvásárhely több mindenre képes a fociban, mint amit mutatott az elmúlt jó pár évbe. Úgyhogy az emberekben ez öröklődik, meg megmarad, és az emlékek megmaradnak, hogy volt egyszer egy ilyen csapat, meg volt egy olyan csapat, meg volt igazi foci. Én azt mondom, hogy erre kéne építkezni. Kis türelem, ha volna, akkor mind ezek elkerülhetőek lennének. Csak mind, senki, az egész ország szinte nem, nincs türelem, de a türelem nélkül, és befektetett munka nélkül azért elég rizikos, hogy hova tud egy csapat fölkerülni, hova egy város, hogy mennyit tud ott maradni a legmagasabb szinten, mert most már egy magas szintű sportcsapat üzemeltetése az nem kevés pénzbe kerül.
Igen, azt láttuk nem egyszer itt nálunk Romániában, de úgy a Balkánon, hogy hirtelen semmiből előterem egy csapat, eljut akár nemzetközi kupákig, aztán azt követően pedig megszűnik. Eltűnik a süllyesztőbe, és többet soha nem lehet hallani róla.
Igen, ezek nem jó dolgok. Én azt mondom, hogy mi, mint klub is, soha nem veszítettük a szemünk erről azt, hogy az utánpótlás nekünk az erősségünk, és azért tudtunk megállni a múlt nyáron, és azért vagyunk stabilak, azért tudtunk stabilak lenni. Ez hosszú folyamat, de lépésre építkezni kell, bízni a munkába, meg úgy kitűzni a célukat, amit be is tudunk tartani, és el is tudunk érni. Úgyhogy ilyen türelem több kéne.
Az biztos, hogy a romániai sportban, de úgy általában semmiben, ha a politikába is megyünk, türelem az nincs, és tényleg az alapozza meg a jövőt, de hát nem, nincs időn kivárni, hogy egy 13 éves gyerekből 19 évesen futballista legyen. Sokszor a szülőknek sincs türelmük kivárni ezt. Inkább prioritást fog élvezni az iskola, nagyon sok fiatal, és nem csak a labdarúgásban, de nagyon sok fiatal így vesztődik el a sport számára, hogy mások lesznek a prioritások, mert talán a szülőnek sincs türelme kivárni azt, nem?
Én azt mondom, hogy az egész nemzetközi sport, meg foci, az olyan szintre jutott, hogy nagyon fiatalon a gyerek ott lehet a felnőttek között. Most már itt van a bajnokok ligáját, ha megnézzük, hogy 16 éves gyerekek pályára lépnek a bajnokok ligájába. Itt csak azt jelenti, hogy ha 16 éves vagy 6 évesen nekifogott 10 évig, volt jó munka beletéve abba a játékosba, és úgy volt képezve, hogy kell. Úgyhogy nem kell most. A régi időben ki kellett várni a 26 évig, hogy legyen valaki tapasztalt, meg jó játékos. Most már 16, 17, 18 évesen jól beépítve a 23 éves mellé, akkor itt érjük, nem olyan hosszú a nemzetközi sport is, a felvezető, hogy minél fiatalabban, minél jobb játékos kerüljön. Na itt van a probléma, nekünk még erre sincs türelmünk. Mi mindig támogassuk 30 pluszos játékosokat, sportolókat, olyan pozíciókba helyezzük el a pályára, ahol ők nagyon nehezen tudják ezt megcsinálni, azt a különbséget nem tudják hozni, de mégis arra bízunk, egy fiatal nem akarunk egy idős mellé beépíteni, vagy nem akarunk sok vagy több fiatalt pályára küldeni, mert veszélyes, mert a plusz 30 éves az biztos. Az biztos, hogy nem fog tévedni, biztos, de hogyha elkezdünk gondolkodni, mint a nemzetközi labdarúgásba, akkor 16-17 évesen, 18 évesen, akár 20 évesen már arról beszélhetünk, hogy van 3 év a felnőttek között, ahogy megy tapasztalt játékos. Úgyhogy ez nem olyan hosszú ez az idő, de nekünk még erre sincs türelmünk.
Hát igen, csak Lamine Yamalt hoznám fel példaként, ugye, akit most már országvilág ismer, és meghatározó embere, nem csak a Barcelonának, hanem a spanyol válogatottnak, és ha jól tudom, még nincs 20 éves.
Igen, de itt, ha visszamegyünk most egy pár évvel, ott az Mbappé, aki megint igen. 16 évesen, 17 évesen, az Iker Casillas hány évesen állt be a Bajnokok Ligája kapuba. Ez egy rendszer felépítése. Ez nem megszületett, és egyből kész játékos volt, és 16 évesen ott volt, mert 16 évesen benne van, hogy nagyon sokat tévedjenek. És így, itt most klub szinten nálunk, megye szinten, város szinten, nagyon-nagyon sok olyan ígéreteljes játékos van, akit már lassan a felnőttek között kellene játszottatni.
Én mindig azt mondtam, és azt gondoltam magamban, és legyen ez bármelyik sportág, hogy milyen kár, hogy nincs arra anyagi fedezet, magyarul nincs pénz arra, hogy összeszedjél egy városból tehetséges 16-17, akár 18 éves fiatalokat, és azokat kovácsold egy csapatba, és azzal tudjál elindulni egy bajnokságban, megméretni magad, és fejleszteni ezeket a gyerekeket. Nyilván lehet egy-két tapasztalt játékos tenni melléjük, de hogy nincs meg az a lehetőség, hogy minőségileg tudjál te konfrontálódni olyan csapatokkal. Mert ha beiratsz egy ilyen fiatal csapatot egy negyedik ligába, ami valljuk be, hogy sokszor falusi bajnokságnak tűnik, lehet, hogy az is, lehet, hogy ott elvesztődnek pályaminőség miatt, az ellenfelek minősége miatt, lehet, hogy megfélemlítik őket. Hogy lenne, milyen lenne az ideális?
Az ideális az, hogy megkapni azokat az embereket, akik bíznak abba, hogy ha minden nap elvizett munka, az gyümölcsözni fog. És hogyha ezt elsőszt karriertervet építünk, és egy karriert vázlatolunk fel egy játékosnak, akkor a nyugat ezt csinálja, hogy a 13 éves játékosnak felvázlatolja, hogy körülbelül 18 évesen hol kell lenni, és elmögül beállítsa azokat a szakembereket, azt a 3, 4, 5, 8, 10 szakembert, aki ennek a gyereknek a karrierét építi. Úgy a pályán kívül, úgy az iskolán, minden. És akkor ők tudják, ők egy olyan játékost kapnak, akibe csak ígéretet látnak, meg adottságokat, és azt a jó edzés munkával oda viszik, hogy 18 évesen ez kell legyen belőle. Na, úgyhogy én azt mondom, hogy egyszer azok az embereket, nem, én most is mondom, nem a pénz a legelső. Az, hogy olyan emberek állnak ezek a csapatok mellé, akik bíznak, és az a céluk, hogy minél több fiatalt piacképessé tegyenek, piacképes játékosokat építeni, és akkor egy pár olyan idős játékos legyen a csapatban, aki ezeknek a gyerekeknek az edzők mellett, a vezetők mellett a karrierjét segíti. És akkor én azt mondom, hogy egy ilyen 4 éves ciklusban már jó eredményeket lehet látni.
Visszatérve egy kicsit a klubra, ugye Marosvásárhelynek komoly stadionja sajnos nincs. Látjuk, hogy sorban bújnak ki a komolynál komolyabb stadionok, mint a Gombák az országban, Temesvár, Nagyvárad, Arad, Szeben, Törgóvisté, Vasztlói, még sorolhatnám itt. Marosvásárhelyen valahogy sehogy nem jön össze. A régi stadion, a régi úgymond városi stadionnak a felújítása nagyon lassan halad. Felépítették ezt az OSB arénának csúfolt létesítményt, amely, hát valljuk be, hogy nem egy esztétikai látvány, és nem tudom, hogy mennyire megbízható, mennyire biztonságos, és meddig engedélyezik még. Még továbbra, viszont a marosvásárhelyi se sportbázisa szépen gyarapodott, és volt egy nagyon jó kicsi terv, egy ügyes kis stadionnal. Hogy halad ez az ügy?
Hát most, ha gondolom már, hogy egy ideje nem jártál nálunk kint a sportbázison, az edzőbázisunkon. Nagyon szépen haladunk. Most is fejlesztési munkálatok folynak, ugye elmentünk vakációra. Két műfős pályánk egy teljes felújítás alá került. A megépült két fűes pálya, amit reméljük az ősz folyamán akkor már használható is legyen. Úgyhogy most már azt mondom, hogy nagyon büszkén, hogy olyan edzőbázisunk, meg létesítményünk van, ami a környékünkön másnak nincs, nem nincs birtokában ilyen edzőbázis, úgyhogy nagyon szépen gyarapodunk, fejlődünk, haladunk. Remélem, hogy a következő látványos előrelépés az a lelátó része lesz, és akkor már azt mondjuk, hogy egy komplett edzőbázisunk van.
Mennyire befolyásolja ennek a finanszírozását a magyarországi kormányváltás? Hiszen tudjuk, hogy az erdélyi magyar sport nagyon jó kapcsolatokat ápolt, vagy az erdélyi sport nagyon jó kapcsolatokat ápolt a magyar kormánnyal, vagy fordítva is mondhatnánk. Hogy a kormány, igen, magyar kormány fontosnak érezte és támogatta is az erdélyi magyar sportot.
Hát az nem titok, hogy a sport és az utánpótlás sport a magyar államnak egy prioritása volt, aminek mi is ezt élveztük, és ezt segítette is a munkánkat. Az, hogy mennyire nem éreztünk még eddig semmit a változásoknak, úgy pont úgy haladunk előre, úgy vagyunk, ahogy voltunk a tavaszi hónapokban, úgyhogy nem érzünk, egyelőre nem érzünk semmit, mi bízunk abban, hogy ezt nem is fogjuk érezni, de nem tántorodunk ettől a célunktól, hogy egy olyan stabil utánpótlás klub maradjunk, és legyünk még pár éven belül, ami itt erdélyi szinten meghatározó tud lenni.
Fel van készülve a klub arra, hogyha megszűnnek ezek a támogatások, vagy elzárják a csapot?
Igen, én azt mondom minden, hogy ahogy a múlt nyáron voltunk, annál lenne, és rosszabbul nem lehetünk, úgyhogy lentről jövünk, és fölfele ível a mindennapunk, úgyhogy én abban nagyon bízok, és bízok a kollégáim munkája, bízok a vezetőkben, bízok mindenkivel, hogy ez nem fog érződni, bármi következik, és stabilak tudunk maradni továbbra is.
Fejér Csabával, a Marosvásárhelyi SE 1898 koordinátorával beszélgetünk itt a kispadban, a Marosvásárhelyi Rádió sportműsorában, és kicsit térjünk át a világbajnokságra is. Hány meccset sikerült végignézned, vagy volt olyan meccs, amit sikerült végignézned?
Igen, azért követem, mert nagyon érdekesnek tűnik. Úgy napja egy-két mérkőzést azt megnézem, és sok tanulnivaló van ebből a világbajnokságból, az, hogy tényleg itt is látva fiatal játékosok, tapasztalt játékosok, akár most már válogatott szinten, akkor, hogy mennyire sok fiatal játékos már vezér szerepet kap az országa válogatottjával. Meg egy olyan világbajnokságnak tartom ezt az egészet, ahol legtöbb csapat most ez az a világbajnokság, a legtöbb csapat vesz részt, hogy itt most már könnyebb egy kicsit stratégiai pontokat felállítani, és azt úgy játszani, hogy mikor, hogy lehet, kit küldünk pályára, hogy küldünk, egy kicsit most nem nincs olyan nagy nyomás a csapatokon.
Ugye a csoportmérkőzések után tovább jut a 12 első és második helyezett, és a legjobb 8 harmadik helyezett, tehát viszonylag nagy a szórás, kevés csapat búcsúzik a világbajnokságtól. Valamelyik együttes eddig győzötte meg. Azt tudjuk, hogy a nagy csapatok általában később melegednek be a meccsekre.
Hosszú ez a világbajnokság. Általában soha se lehet az első a csoportmérkőzéseknél azért letenni a voksot, hogy ki lesz a világbajnok. Mindig hát a világbajnok az általában mindig úgy dől el, hogy akinek a legtöbb olyan értékes játékosa van, aki már sok ilyen meccset játszott nemzetközi szinten. Igazából ez, ahogy mondott te is, hogy a nagy csapatok későre melegednek be. A jó játékosok azok képesek egy szempillantás alatt megváltoztatni egy játék sorsát, úgyhogy kimenetelét, úgyhogy még nincs olyan csapat, amelyik azt mondom, hogy hű, ez messze elhúzott a többitől.
Kinek drukkolsz? Van-e kedvenc csapatom?
Kedvenc csapatom? Én olasz párti vagyok, meg az olasz, úgyhogy arról jobban nem beszélünk. Szerettem volna, hogy ők ott legyenek, de most láttam, hogy pár érdekes. Aki igen érdekes, meg nagyon a szervezettsége miatt, a rendszere miatt, az a japán, úgy nekem most tetszett, ahogy össze van állva a csapat, és milyen minőségű játékosok vannak, és milyen szinten tudják azt meccsre hozni azt a teljesítményüket. De ott van a Németország, aki jól kezdett az esti veresség ellenére is, meg ott van a Anglia, Brazília, hát az Amerikai Egyesült Államok csapata se nem eldobni való, úgyhogy de én azt mondom, hogy itt még a
francia, követke, spanyol, norvég.
Igen, a francia az kimondottan jól kezdett, a norvég az szerintem ők lesznek a meglepetés csapat, aki messze tudnak jutni, nem csak, hogy van egy olyan támadójuk, aki sok gólt rúg, hanem úgy nagyon masszív a csapatuk is. Úgy igen, most sok jó csapatot láttam.
Sok jó csapat van, és ugye ma este lesz egy Norvégia-Franciaország mérkőzés a csoport elsőségért. Azért nem mindegy, hogy melyik ágon lesz a csapat.
Hát igen, nem mindegy. Szerintem nem, a franciák azok bármikor képesek bárkit megverni, úgyhogy a norvégok azért ők bárkivel játszanak, bármilyen mérkőzés, azért tapasztalatlanok ilyen szinten egy világversenyen, úgyhogy azért ők mindig nagyon koncentráltan kell játszódjanak. Igen, nekik számít azért, hogy milyen ágra kerülnek.
Van már néhány pikáns összecsapás, amely kialakult a legjobb 16 közé jutásért. Például egy Brazília-Japán találkozó. Sajnos egyik csapat a kettő közül búcsúzni kényszerül majd a világbajnokságtól. De azért ez mindenféleképpen egy olyan összecsapás, ami élvezetes lesz.
Élvezetes, két ellentét, két külön kultúra, két különböző foci.
A bohém foci és a teljesen gépesített.
Igen. Nem lesz könnyű dolga a Brazíliának, úgyhogy ott én azt mondom, hogy ami eldőlhet, ott mi döntheti el, ott az a Ancelotti nagyon-nagyon nagy tapasztalata, amikor a lehetetlenből is vissza tudja hozni csapatát, győzni.
Csak van olasz a világbajnokságon.
Hát igen.
Lesz egy Hollandia-Marokkó mérkőzés. Ez is egy nagyon pikáns párharc. Szerintem a hollandok elég jól kezdtek, viszonylag jól játszottak. Mondjuk nem is voltak olyan nagyon komoly ellenfelei csoportban.
Hát igen, Hollandia mindig érdekes, ő mindig jól kezd. De amikor ott a versenynek a közepén túl vagyunk, akkor valamiért történnek olyan dolgok, amitől nem tudom, mégse érnek oda a célba. Marokkó egy nagyon jó potenciálú csapat. Jó focit is játszanak, modern focit is játszanak, de én úgy vagyok, hogy ők egy nagyon jó afrikai csapat. Nem tudom, azért az nagyon-nagyon tét meccseken, hogy mit tudnak kihozni magukból.
Volt-e olyan csapat, amelyik igazából csalódást okozott számodra, akitől többet vártál?
Ismerve a cseh belső focit, ami a cseh országban van, és ismerve ők, hogy gondolkodnak, meg hogy építik fel a játékosokat, hogy építik fel az utánpótlásba, a felnőtt bajnokságokat. Nem egy olyan hűha, nem tudom milyen látványos az, amit így most kis szurkoló szemmel lehet látni, de én jártam náluk, láttam, hogy mi van ott. Nagyon jó munka. Ez nekem ők lennének egy csalódás, hogy nem tudom. Nem tudom az okát, hogy miért tudott ez, mert tényleg jól szervezik az egész fociukat, jól építik fel, klub szinten is jó csapatjaik vannak, és mégse most nem jött össze. Talán ők vonalak az, aki engem úgy mondta, hogy több volt.
Törökök?
A török az még messze nem ért be az a csapat. Én azt mondom, hogy 4 év múlva az a csapat nem nagy meglepetés számomra, hogy a törökök...
Talán az a meglepetés, hogy kijutottak a VB-re.
De azt vártam, azt vártam. Volt egy olyan, van bennük egy olyan potenciál, meg egy olyan csapat, aki... De ők én azt mondom, hogy 4 év múlva tudnak beért csapat lenni, hogyha marad ez... Az edzői stáb, meg a játékosok azok jók.
Belgium. És ugye itt két olyan mérkőzésre kerül majd sor. Egyiptom Iránnal, Belgium Új-Zélanddal játszik. És a csoportban jelen pillanatban Egyiptom 4 ponttal az első, Iránnak és Belgiumnak 2-2 pontja van, és Új-Zélandnak is van 1 pontja, tehát ebből a csoportból még bárki tovább juthat. Akár csoport harmadikként is 4 ponttal.
Igen, hát Egyiptomnak vannak olyan játékosai, akik nehéz helyzetekben jól
csak focizunk. Szalára gondolok.
Igen, de nekik van egy olyan tapasztalatuk most, hogy amivel ők tudnak jó mérkőzést játszani. Belgium, ők nagyon sok jó játékos van. Ott ugyanaz, mint a hollandoknál, hogy ideig, óráig ők ott van, tolják ezt az egészet meccsre, mindenki reménykedik, hogy ott lesznek a legjobb 4 közt legalább.
Csak hozzá nem tesztek sokat.
És mégis valamilyen ok miatt, de a világpiacon megnézzük a játékosaikat, a legmagasabb szinten vannak. Igen, itt valami, vannak olyan dolgok, amik valamilyen nem állnak össze, ők biztos ezt tudják, de nem tudom megmondani, hogy...
Bocsánat a kifejezésért, de néztem az Irán elleni 0-0-jukat. Annyira, nem találok jobb kifejezést, annyira impotens focit játszottak a belgák.
Én azt mondom, hogy igen sok a vezéregyeniség abban a csapatban. Aki csapatként nem
ott tudja. Van a világ egyik legjobb irányítója.
Hát ott van a legjobb kapusa, ott van a világ legjobb irányítva, ott van egy olyan támadó, aki több éve mindenki azt mondja, leírja, hogy erre nem jó, arra nem jó, mégis olyan csapatokban játszik. Minden jó, de mégse, nem tudom, hogy miért nem tudnak ők csapat lenni.
Csodálatos ez a világbajnokság, ha jól tudom, már meg is dőlt a nézőcsúcs, ilyen 70 000-es, 80 000-es, 65 000-es, 90 000-es stadionokban játszanak, szinte végig telt ház van. Mit tesz hozzá az, hogy 3 országban rendezik? Mit tesz hozzá a hazaiak játékához? Mexikó ugye csoport első, az Egyesült Államok csoport első, Kanada is tovább jutott. Nézted őket? Láttál pluszt, amiatt, hogy hazai pályán játszanak?
Igen, a hazai pálya előnye az mindig segíti őket, az biztos, és ők nagyobb lendületet kapnak, mint egy olyan, például, vagy akár egy belga csapat, aki lejátszott 70-80 meccset a klubjában, most arra kényszerült, hogy most kiutazzon, és 3 hétig ebben a nagy hőségben ő ne pihenjen, hanem ott legyen. Ez a különbség látszik. Jön a Kanada, ahol az a helyi lendület az tolja előre, az Amerikai Egyesült Államok, akár látva az államelnökük telefonja is, hogy mennyire, az megint egy olyan löketet tud adni a csapatnak, hogy ez érződik. A Mexikó az olyan csapat, akit mindenki szeret. Még nem találkoztam, vagy nem beszéltem olyan emberrel, de nem csak erre a világbajnokságról, hanem mindig a Mexikót úgy valahol mindig kedveli.
Mindig a szimpatikus vesztesek voltak.
Igen. Én szerintem, hogy az, amit ők építnek, annak a szintén mindig teljesítenek, úgyhogy de azt, amit tud adni az észak-amerikai légkör ebbe az ilyen rendezésbe, abba ha akár a baseball, akár kosárra mennék, hogy mennyi embert tudnak behozni, ebből tanulhatnánk. Ebből mi európai tanulhatnánk.
Műsor végén járunk, ha egy csapatot kellene megnevezni, amelyik megnyeri a világbajnokságot, melyik lenne az? És nincs sok gondolkodási időt.
Brazília.
Fejér Csaba, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm a lehetőséget.